A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban 70. vasárnapjával egy új egyház esztendői szakasz veszi kezdetét, mégpedig a böjtelővel már húsvét felé szegezzük a tekintetünket. A neve a vasárnapnak is azt jelzi, hogy még 70 nap, és itt lesz az ünnepek ünnepe, a kereszténység legnagyobb ünnepe, a feltámadás, Krisztus feltámadásának az ünnepe. Ilyenkor a böjti időszakban, nem mondok vele újat, fokozottabb mértékben fordul a keresztény ember befelé, vizsgálja meg az életét. A mai vasárnap egy nagyon emberi és mindannyiunk által ismert tulajdonság kerül elénk majd az igén keresztül, a dicsekvésnek a problematikája, kérdése. Alap természete az embernek a dicsekvés. Úgy gondolom, egy embert sem kerül el. Természetesen vannak különbözőségek, de mindannyiunkat megkísért. Miből táplálkozik az ember dicsekvése? Mindig abból, hogy az ember nagyjá akar lenni. Különb akar lenni, mint a másik. Másképp akarja élni az életét, vagy végezni a munkáját, mint a munkatársa, ki akarja fejezni, hogy ő nem egy a sok közül, hanem ő különb, mint a másik. És minden mögött ott van az önzés is, hogy szeretnénk legyőzni a társainkat, szeretnénk kiemelkedni, és ezt sokszor dicsekvéssel próbáljuk igazolni a másik ember előtt. Igen, mindenkor emberét, amióta ember van a világon, szerintem mindig megkísértette a dicsekvés, hiszen elég csak a gyermekekre nézni, akik még nem filozofálgatnak, hogy egy ember milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hanem a játszótérre elég csak kimenni, és már is az egyik fiúgyermek elkezdi mondani, hogy az én édesapám sokkal ügyesebb, sokkal bátrabb, sokkal erősebb, mint a te édesapád. Vagy a lányokat meghallgatni, az én édesanyám sokkal finomabb süteményt tud sütni, mint a te édesanyád, és sorolhatnám végtelenségig. Feljön belőlük a dicsekvés vágy, feljön belőlük, belénk van teremtve az, hogy mi különbnek mutassuk magunkat a másik ember előtt. Nem beszélve a felnőttekről, a felnőtt korról, az érett korról, amikor egy bizonyos idő mindenkinek kell, hogy esetleg kigyógyuljon ebből, hiszen a pozíció harc az, ami meghatározza az embert, hogy megteremtse a családjának a lehető legjobbat. A szakmai féltékenység is sokszor ott van bennünk, hogy a másiknak miért sikerül, nekem miért nem sikerül. A hiúság megkísért bennünket, sőt egyesek még törtetni is képesek, elgáncsolni a mellettük lévőt, csak hogy előbbre juthassanak. De hogy most megint ne a világra mutogassak, még egy mondat az egyházra nézve, itt ahogy végignézek a hallgatóságon, a szeretett gyülekezeti tagokon, sokunk emlékszünk még arra, hogy az egyháznak az irányítása és a vezetése se volt olyan egyszerű néhány évtizeddel ezelőtt, és a 70-es években, a 80-as években lehetett azt a mondatot hallani, hogy az egyháznak az igazi problémája az, hogy vannak, akik balról előznek. Ezt most nem magyarázom, ezt a mondatot, szerintem sokan értik, hogy mire gondolok. Tehát voltak törtetők, akiknek nem volt semmi sem szent ahhoz, hogy előbbre kerüljenek. De mielőtt teljesen elkeserednénk, azt kell mondjam, hogy Jeremiás próféta kora is egy hasonló korszak volt. A választott nép egyfajta önteltséggel élte a maga életét. Mi vagyunk a különbek, és mindenki más nem ismeri az igazságot. Sőt, a választott népen belül is elindult egy nagyon-nagyon erős rétegződés, arisztokrácia, gazdagok, vezetők és a por nép az egyszerű nép között. Voltak, akik elkezdték fitoktatni a maguk bölcsességét, hatalmát, anyagi javaival próbálták befolyásolni az életet, és akkor Isten ebbe a kettős életbe küldte el Jeremiás prófétát, hogy belekiabálja az igazságot a fülekbe, amit azonban akkor csak nagyon kevesen értettek meg, és Jeremiást verembe vetették, megvetették, el akarták hallgattatni, de nem tudták. Úgyhogy most hallgassunk meg két verset Jeremiás próféta könyvéből, amelyet kijelöltek az igehirdetés alapjául, és amely feljegyezve találtatik Jeremiás könyvének 9. fejezetében, a 22. verstől kezdődően a következőképpen. A helyes dicsekvés. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a Te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban érdekes kifejezés ez a dicsekvés. Dicsekedni. A magyarban alapvetően egy negatív csengésű ige, viszont ha megnézzük a héber nyelvben, poláris jelentése van ennek a szónak, mert negatív értelmű is, dicsekedni lehet negatív értelemben, de pozitív jelentése is van ennek a héber igének, amely így hangzik valahogy, hogy hálal, ez a gyök, ez a héber gyök, jelenti azt, hogy ragyogni, világítani, dicsérni valamit, innen van a halleluja, dicsérjük az Urat a hálal gyökből, de jelenti azt, hogy dicsekedni, kérkedni, esztelen módon gondolkodni, azaz ugyanaz az ige pozitív és negatív töltésű lehet. Mit mond a próféta? Mint mond Jeremiás próféta, mivel ne dicsekedjünk? Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Bölcsesség, erő és vagyon. A 21. században is Sátán ezzel kísért meg bennünket, sokunkat, hogy ezekkel kérkedjünk. Nekem több diplomám van, mint neked. Nekem magasabb a végzettségem, mint neked. Nekem több szürke állomány adatot, mint neked. Ezért jogom van nekem megmondani, hogy mi az igazság, milyen úton kell menned. De megint mielőtt általánosságba beszélünk róla, én szeretem mindig a kereszténységre vonatkoztatni egy-egy bűnt, egy-egy kísértést, és akkor csak gondoljunk a középkor egyházára, ahol maga a kereszténység tette meg az észt a középpontba, amikor Arisztotelészt, a filozófiának az egyik atyát próbálta összehozni a teológia tudományával. Sőt, nem csak megpróbálta, hanem össze is hozta a skolasztikával, és ezzel jelezte, hogy a kereszténység az ész alapon is valami hatalmas tudomány, amellyel a klerikusok rendelkezhetnek és mondhatják el az igazságot, és került mindennél magasabbra a bölcsesség a középkorban. Sőt, a kérkedés a bölcsességgel. Vagy ott van az erő, testi erő, amelyről a mai világ is ugyanúgy szól, testvérek. Aki az erősebb, azé a győzelem. Verseny, verseny hátán követik egymást, akár sportra gondolok, akár kulturális vonatkozásban, akár ki az ügyesebb, ki a rátermettebb, sőt, még szinte az is legalizálva van, hogy a rátermettebb pedig semmisítse meg, vagy tegye félre nyugodtan a kisebbet, győzze le, és lehetetlenítse el az életét. Mintha ez egy járható törvény, elfogadható törvény lenne, hogy aki erősebb, aki kapja, az marja. És akkor még nem beszéltem a fegyverkezésről, a fegyverkezés erő fitoktatásával, melyik országnak milyen fegyverei vannak, mi vagyunk a hatalmasabbak, mert nekünk már ilyen pusztító fegyverünk is van, és áruljuk a fegyvereinket, és háborús helyzet van, és nem akarom folytatni. Erő fitoktatás, erő demonstráció, dicsekvés, hogy ki az erősebb, ki a hatalmasabb. És akkor még van a vagyon, a mammon imádata, erről is egy egész órát lehetne, vagy több órát beszélni, hogy pénzért mindent el lehet érni, akinek vagyona van, olyan ügyekbe is beleszólhat, amihez talán semmi köze nincsen, sőt, értése sincs hozzá, de neki van vagyona, neki van hatalma azzal, embereket tud megfizetni, lefizetni, és kérkedni, hogy hát én egy gazdag ember vagyok, azaz majd én fogom megmondani a tutit. No, nem ezt akarom folytatni, csak jelezni azt, hogy ugyanazok a vonatkozások, amik több mint 2500 évvel ezelőtt jellemezték a választott népet, ez amíg a világ lesz, úgy tűnik, ez mindig jelen lesz, hogy a dicsekvés a bölcsességgel, az erővel, a vagyonnal, ez fogja jellemezni a világunkat. Holott, hogyha elgondolkodunk egy kicsit, mert szabad azt is néha, honnan van valakinek bölcsessége, ha nem az Istentől? Honnan van valakinek fizikai ereje, vagy bármilyen ereje, ha nem az Istentől? És honnan adott meg valakinek, ha vagyona van, ha nem az Isten engedte meg, hogy azzal rendelkezzen? Igen, ilyesmikkel ne kérkedjünk, és ne dicsekedjünk. De van, amivel dicsekedhetünk. Folytatja ugyanis a próféta Isten szavát, aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Egyetlen egy fajtája van a dicsekvésnek, hogy az Úrral lehet dicsekedni. És most ezen keresztényként, ha elkezdünk gondolkodni, akkor elkezd hevesebben verni a szívünk, mintha evangéliumot olvasnánk. Hiszen hogy is van ez Pál apostolnál? Ő is hányszor beszél, hogy dicsekszem, dicsekszem, és talán ez furcsa is a magyar fülnek, csak akkor tudjuk igazán elfogadni, amikor értjük, hogy mivel dicsekszik. Dicsekszem az Úrral, ő is az Úrral dicsekszik. Ahogyan csodát tett az életemmel, dicsekszem az evangéliummal, a megváltással, dicsekszem azzal, hogy ez a Krisztus értem is adta magát, dicsekszem azzal, hogy örök életre vagyok meghívva, dicsekszem azzal, hogy elszólított engem, és most már nem rabbi vagyok és farizeus, hanem apostol vagyok. Krisztus a világ legnagyobb ura, dicsekszem ezzel. És ami több, és ami még egy szintje a dicsekvésnek, a pozitív dicsekvésnek, hogy a szenvedésével is tud dicsekedni. Értetek vagyok börtönben. Értetek van tövis a testemben. Tudjuk, hogy valami testi betegsége is volt Pál apostolnak, amitől nem tudott szabadulni. Azzal is dicsekszem. A szenvedéseimmel dicsekszem. Azon keresztül is Krisztust hirdetem. Dicsekedni csak az Úrral lehet. Az Úrral viszont lehet dicsekedni annak, akinek az életében megtörtént az újjászületés, a megtérés, a Krisztusra való rácsodálkozás, a Krisztushoz való megérkezés, mert ez az életünknek a legeslegfontosabb pillanata, vagy ez lehet, amikor Krisztus lesz az életünk részévé, amikor újjászületünk, amikor átformálja gondolkodásunkat, látásunkat, mindenünket, és attól kezdve már csak ő, és csak is ő áll az életünk középpontjában. Hagy olvassak most fel egy igencsak szintén régi néhány mondatot, de ez már egy ókeresztény szerzőtől van, a 4. századból. Szent Bazileosz az ortodox kereszténység, a keleti kereszténységnek az egyik atya, egyház atya, sőt, a keleti szerzetességnek az atya, mind a mai napig, akik keleten ortodox szerzetességbe állnak be, Bazileusznak a gondolatait követik. Egyik írásában többek között a dicsekvésről ezt írja ez a keleti egyház atya. Isten előtt az a tökéletes és teljes dicsekvés, amikor valaki nem a saját igaz voltával kérkedik, hanem az igazság színe előtt tudatában van bűnös voltának, és tudja, hogy egyedül a Krisztusba vetett hit teheti őt megigazoltá. Pál is ezzel dicsekszik, hogy megveti a saját igaz voltát, viszont keresi a hitből való megigazulást, amely Krisztus által Istentől való, hogy megismerje Krisztust, az ő feltámadásának erejét és a szenvedésében való részesedést. Hasonlóvá lett hozzá halálában, hogy így eljusson a halálból való feltámadására is. Itt megszűnik minden gőgös büszkeség. Semmid nincs, ó ember, amivel dicsekedhetnél. Hiszen minden dicsőséged és reményed abban van, hogy meghalljon mindaz, ami a sajátod, és Krisztusban keresd az új életet. Ez nekünk, protestánsoknak egy kicsit úgy hangzik, mintha akár Luther is írhatta volna ez. Vagy hogyha úgy olvastam föl, hogy találjuk, hogy ki írta, talán azt mondtuk volna első hallásra, hitáltalom, megigazulás, egyedül Krisztus, na ezt biztos Luther írta. Nem, a negyedik században is voltak, akik tisztán látták, hogy a dicsekvés középpontja csak az Úr lehet, ahogy Jeremiás azelőtt több mint fél ezred évvel már elmondta, hogy ha dicsekedni akarsz, akkor csak az Úrral dicsekedhetsz. És ha eljussz ide, hogy Isten indít arra, hogy róla bizonyságot tegyél, és vele dicsekedj, akkor reménykedhetsz abban, hogy majd tudod követni azt, ami őt jellemzi, hogy Isten maga a szeretetet, jogot és igazságot teremt a földön. Téged arra akar rendelni az Isten, hogy a te dicsekvéseden keresztül megvalósuljon az Isten szeretete, az Isten szerinti jogosság és igazságosság, és itt megint tovább buzog belőlünk a keresztényi érzület. Jeremiás már ezt látta, hogy első helyre teszi a szeretetet, a heszedet, ahogy ez a héberben hangzik. Ez szintén egy nagyon gazdag tartalmú szó. Az Ószövetségben nem tudják sokszor a fordítók, hogy hogy fordítsák, kegyelemmel vagy szeretettel, mert ez egy ilyen gazdag tartalmú szó, ez a heszed. A szeretetet teszi első helyre, már Jeremiás. Ha hiszel az Úrban, ha Krisztusé vagy, akkor a szeretet kell, hogy vezéreljen, mintha csak Pált hallanánk újra 1 Korintus 13.13-ban. Megmarad a hit, remény, szeretet, e három, de legnagyobb a szeretet. Jeremiás is már ezt teszi az első helyre. Itt jut eszembe, hogy ugyanakkor érdekes, hogy a nyugati kereszténység etikája szerint viszont még mind a mai napig az okosság az erények erénye. Ezt csak zárójelben tettem most hozzá. Tehát nem a szeretet, hanem a szeretetet is az etika alá rendeli az okosságnak. Nem tudom, én nem akarok a teológus tudósokkal vitába szállni, de azért Jeremiásra gondolva, akár erre a helyre, Pál apostolra gondolva, azért lehet, hogy mégis a szeretet a legnagyobb, amikor a keresztény ember csak ebből táplálkozva, az Isten szeretetéből táplálkozva gondolkodhat. És csak utána következik a jogosság és az igazságnak a számonkérése. És itt jön most egy nagyon egyszeri példa a papi családok életében, talán közöttünk is vannak, akik ezt átélték, mert hát ugye egy papcsaládban nagyon fontos, hogy az ember megpróbálja a gyermekeit úgy nevelni, hogy már ők példái lehessenek a családnak. Ott legyenek minden vasárnap az Isten tiszteleten. Tisztességben, alázatban nevelődjenek. És egy ilyen papfiról jegyezték fel a következő egyszerű kis anekdótát, hogy miután így lett nevelve ez a gyermek, hát kamaszkorában fellázadt az édesapja ellen, a lelkipásztor ellen, és azt mondta az apjának, hogy olyan akaratosan nevelsz bennünket a hitre, édesapám, hogy meg kell mondjam őszintén, hogy én nem szeretlek téged. Nem tudlak szeretni, mert olyan akaratosan nevelsz engem. Mire a lelkipásztor édesapa csak ennyit mondott: nem baj, fiam, ha te most nem szeretsz engem. Az lenne a baj, ha én sem szeretnélek téged. Tessék ezt tovább gondolni, ezt az egyszerű példát. Szeretet, amelyből következik, a szeretetből, a Krisztushoz való kötődésből, a jogosság, az igazságosság, amely sokszor esetleg így is lecsapódhat. Rövidre zárom a mondandómat. Csak egyedül az Úrral van mit dicsekednünk, ha van dicsekedni valónk. Mert bölcsesség, talán akik már az életük kenyerének a javát elfogyasztották, el tudják mondani, hogy idővel az is kezd alább hagyni, a bölcsesség. Még inkább tudjuk elmondani, hogy az erő, fizikai erő, idővel előharadva be kell vallanunk, hogy az erő is kezd alább hagyni. A vagyonunkat meg itt hagyjuk, nem vihetjük magunkkal. Igen, bölcsesség, erő és vagyon, ezek mind mulandó dolgok. Ami maradandó, amivel igazán dicsekedhetünk, az egy. Az Úrral dicsekedhetünk, ha dicsekedni akarunk. Még egy mondat a felvilágosodás egyik legnagyobb filozófusától. Már ő végig gondolta azt, ami most a 21. században is nagyon aktuális, hogy mi az ember viszonya a pénzhez és az egészséghez. És azt mondja Voltaire, hogy az életünk első felében azon fáradozunk, hogy minél több pénzünk legyen, az egzisztenciánkat kiépítsük, sokszor még az egészségünk kárára is. Aztán, amikor elkezdjük az életünk kenyerének a másik felét fogyasztani, akkor minden megfordul. Az egészségünkért kezdünk el harcolni és küzdeni, és nincs az a pénz, amit meg ne adnánk az egészségünkért. Mondja egy filozófus. És akkor az én kérdésem a következő: milyen jó lenne, ha szabadokká tudnánk válni ettől? Milyen jó lenne, ha szabadokká tudnánk lenni, hogy csak az Urat dicsérjük, és csak vele dicsekedjünk, míg dobog a szívünk. Ámen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a több ezer éves proféciát. Akkor is nagyon kevesen hallották ezt meg, sőt, talán meg sem hallották Jeremiás szavát, hiszen verembe vetették őt, el akarták tenni lábalól, fájt mindaz, amit meg kellett hirdetnie. Most mégis az ő szavát olvashattuk fel, most mégis az ő szaván keresztül te magad szólsz hozzánk. Kérünk téged, Urunk, téríts minket újra meg újra Krisztushoz, hogy felvértezve Krisztus szeretetét, mi is tudjunk veled dicsekedni, míg tart a ma az életünkben. Erre kérünk téged, hallgass meg minket. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.